Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat. Az esti témasorozatunknak a második előadása ezt a címet viseli. Milyen belső változást indít el az evangélium ismerete? Titushoz írt levélben, Pál apostol Titushoz írt levelében a második fejezet 12. versének az első részéről lesz ma este szó, amelynek ugye ez az összefüggése és az értelme, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és ez az üdvözítő kegyelem arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Hát ebből mi most csak arról beszélnénk, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat. De mielőtt ezt elkezdeném, hadd foglaljam össze röviden, hogy mi is az az üdvözítő kegyelem, ami megjelent. Mi az evangélium üzenetének a lényege, amelyről a címünk azt állítja, hogy egy belső változást fog elindítani az emberben. Hogyha röviden kellene összefoglalnunk, hogy mi az evangélium üzenetének a lényege, akkor így lehetne megfogalmazni egy Biblia verssel, hogy az Isten a szeretet. Vagy ugyanebből a levélből idézve, János apostol első leveléből idézve, ezt mondja János apostol, és ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Az embernek erre az üzenetre van a leginkább szüksége, mert az ember legtöbbször nem így gondolkozik az Istenről. Nem úgy gondolkozik, hogy ő a szeretet Istene, egy szerető mennyei atya, akivel kapcsolatban lehetünk, akivel közösségben lehetünk, aki, ahogy tegnap elhangzott az előadásban, velünk van, velünk az Isten. Legtöbbször az emberek, mi emberek félünk az Istentől. Még akkor is, amikor kezdünk hozzá közeledni, és kezdjük megismerni. Tehát legtöbbször az ember fél az Istentől, és nem úgy gondolkozik róla, mint egy szerető édesatyáról, aki kapcsolatban akar lenni, és akivel kapcsolatban lehet lenni. Az evangéliumnak ez a legnagyobb üzenete, leghatalmasabb üzenete, az Isten szeretet. Az Isten szeretet, az Isten világosság, és nincsen ő benne sötétség. Az Istennek nincsen köze a bűnhöz, ő nem okozója, ő nem akarta ezt, és ő azért küzd, hogy a bűnnek a nyomora, a pusztítása és a következménye mind megszűnjön, véget érjen. Ebből a gondolatból következik az is, hogy ő annak ellenére velünk akar lenni, hogy ő bűngyűlölő Isten. Annak ellenére velünk akar lenni, hogy az ember önzővé vált, letért a szeretet útjáról, és ez elválasztja őt az Istentől. Az Isten ma nincsen látható, kézzel fogható módon jelen, elrejtőzködött. Kénytelen volt elrejtőzni, de ez nem azt jelenti, hogy nem akar velünk lenni. Ő maga tette meg azt a lépést, amire szükség volt ahhoz, hogy az embernek elmondhassa az evangélium üzenetét így, hogy velünk az Isten, hogy veletek vagyok, hogy megáldalak benneteket, hogy én segítek rajtatok. A Biblia talán legismertebb verse ez, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, akkor el ne vesszen, ha nem örök életet nyerjen. Ritkán tudatosul bennünk ennek a versnek néhány szava. Isten a világot szerette. Ugye tegnap este erről volt szó, hogy minden embernek megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Az Isten a világot szerette és szereti, méghozzá úgy, hogy az életét adta. Erről a kérdésről majd később az egyik esti témánkban szó lesz. Én most csak annyit szeretnék kiemelni, hogy a Biblia leghatározottabb üzenete a mi számunkra. Az Isten annyira szereti az embert, hogy a saját életénél is jobban szeretne segíteni rajta. A saját életét odaadta az emberért, hogy az emberrel közösségben lehessen, hogy az embernek reménysége lehessen. Ezzel összhangban szólal meg a másik gondolat is, hogy az Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Az Istennek kifejezett akarata, hogy az embert megmentse, És nem néhány embert szeretne megmenteni, minden embert meg akar menteni. Minden emberért meghozta a maga áldozatát, minden embert szeret személyes szeretettel, és minden embert az üdvösségre, az örök életre akar elvezetni. Ennek érdekében munkálkodik a gondviselésével is. És azt mondja, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik a jóra, mint akik az Isten rendelete szerint hivatalosak. Az isteni gondviselés, az Isten akaratának az üzenete az, hogy megváltozhat és megszabadulhat egy ember. Az evangélium tehát két dolgot hangsúlyozottan üzen az ember számára. Az egyik, hogy az Isten szereti az embert, és keresi az embert, és nem adja fel ezt, és nem változik meg ebben. A másik pedig, hogy az Isten kegyelme és segítsége által megváltozhat egy ember. Változtathat az életszokásain, megszabadulhat a szenvedélyeitől, a megkötözöttségeitől. Én amikor először kezembe vettem a Bibliát, akkor a legelső Biblia vers, ami engem megszólított, Máté evangéliuma első fejezet 21. versében, remélem jól emlékszem a versszámra, így hangzott, nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Nagyon sok mindent nem ismertem ekkor, de egyet éreztem, egyet tudtam, nekem erre van szükségem. Működött a lelkiismeretem, volt lelkiismeretfurdalásom, és nem tudtam vele mit kezdeni. Próbálkoztam, de nem ment. Nem tudtak segíteni azok, akik azt mondták, hogy ne legyél már annyira lelkiismeretes. Nem volt megoldás számomra. Nem hozott megoldást számomra az sem, hogyha elkezdtem mosogatni otthon. Hogy jó cselekedetekkel, valami jó dolgokat teszek, és akkor majd nyugodt lesz a lelkiismeretem. És amikor ezt olvastam, akkor ez megérintett. Nekem erre van szükségem. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Én éreztem, hogy erre van szükségem, hogy megszabadítson nem csak a következményektől, hanem magától az engedetlenségtől, magától a bűntől. Így lehet tehát röviden összefoglalnunk az evangélium üzenetét. Az Isten szeretet, ő nem akar szenvedést az embernek, ő az ember javát akarja, segíteni akar rajta. Minden embert meg akar menteni, és az isteni kegyelem által pedig minden ember megváltozhat, aki ezt elfogadja, aki ezzel kész együttműködni. És akkor hadd tegyem fel a kérdést, amit a címünk megfogalmazott. Milyen belső változást indít el az evangélium ismerete? Milyen változást indít el az emberben az, hogyha szóba áll ezzel az üzenettel, hogy az Isten szeretet, hogy nincsen ő benne semmi sötétség, hogy ő jó, egészen egyszerűen fogalmazva. Így fogalmazott a Titushoz írt levél, Pál apostol Titushoz írt levele, hogy arra tanít az Isten üdvözítő kegyelme, amely megjelent minden embernek, arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Kicsit átfogalmazva, hogy megtagadjuk a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Szembefordít a hitetlenséggel, hogyha röviden szeretnénk ezt megfogalmazni. De hadd álljak meg is, hadd tegyek itt egy kis zárójelet. Mit szoktak érteni hitetlenségen? Ugye hitetlenségen legtöbbnyire azt szokták érteni az emberek, olyan ember, aki nem hisz az Istenben. Aki tagadja az Isten létezését, aki elutasítja az Isten létezésének a gondolatát. Hát ebben az értelemben is segít az evangélium ismerete. Volt egy unokatestvérem, aki amikor édesanyám meghalt betegségben, akkor azt mondta, hogy hát ha volna Isten, akkor nem engedné meg, hogy egy három gyerekes anyuka meghaljon. Biztos, hogy nagyon sok olyan ember van, aki azért tagadja az Isten létét, mert nem tudja összeegyeztetni a szerető Isten gondolatát a világunkban levő borzalmakkal, a világunkban uralkodó önzéssel, szenvedéssel, fájdalommal. És nagyon sok ember röviden, hogy ne kelljen ezzel a kínos kérdéssel foglalkoznia. Nagyon sok ember, hogy így mondjam, rövidre zárja a kérdést, és azt mondja, hogy tehát nincsen Isten. Mivel a világunk ilyen, mivel ezek az állapotok uralkodnak a társadalomban, ebből csak arra lehet következtetni, hogy nincsen Isten, mert ha volna, akkor ez nem lenne. Igen, hogyha az ember megismeri az evangélium üzenetét, akkor el tud oda jutni, hogy megértheti azt, hogy miért van a világunkban mindez, ami van, mi ennek a háttere, mi zajlik közben, és mi a kifutása. Ez is az evangéliumnak a része. Ez is hozzátartozik az evangélium üzenetéhez. Én azonban mégis hadd fogalmazzam meg azt, hogy az Isten igéje, a Biblia nem elsősorban ezt érti hitetlenségen. Nem azokat az embereket nevezi hitetlen embereknek, akik tagadják az Isten létét. Hogyha kicsit másképpen szeretnék fogalmazni, akkor ezeket az embereket az Isten igéje, hát most finomítok az igén, meggondolás nélküli embereknek nevezi. Azt mondja, hogy ezek az emberek nem gondolkoznak végig következetesen, és ezért jutnak erre a következtetésre. Máshol így fogalmaz a Biblia, hogy ez a tudatlanságnak az ideje az ember életében. És az Isten ezt sokkal inkább megértéssel és együttérzéssel kezeli, mert tudja, hogy emberi ésszel, emberi logikával nem lehet ezt az ellentétet feloldani. Nem lehet elfogadható választ adni emberi logikával arra, hogy hogy lehet egy szerető Istenről beszélni, és közben iszonyú fájdalmakat, szeretetlenségeket és igazságtalanságokat átélni ezen a földön. Ezt a kettőt az ember nem tudja megmagyarázni. A legjobb esetben odáig jut, hogy egymás mellé rakja a kettőt, és azt mondja, hogy az Isten egyszerre jó, és egyszerre rossz. Egyrészt ad, másrészt elvesz. És nem tudja megmagyarázni tovább. Nem tudja kibékíteni az ellentétet. Az Isten beszéde, a Biblia a hitetlenségen sokkal inkább a bizalmatlanságot érti. Ugyanis ez a kifejezés, hogy hit, ez a görög szövegben a pisztis szó, ez annyit jelent, mint hogy bizalom. Hinni azt jelenti, hogy bízni. És ugye mennyire más értelmet nyer ez a gondolat, hogyha így közelítjük meg ezt a kérdést, hogy az Istennek az evangéliuma, az Isten üdvözítő kegyelme, amikor megismeri az ember, akkor arra késztet, arra tanít minket, hogy mi tagadjuk meg az Istennel szemben meglevő bizalmatlanságunkat. Forduljunk szembe a bennünk levő félelmekkel, gyanakvással, kétségeskedéssel, távolságtartással, és jussunk el oda, hogy bízunk az Istenben, hogy bízunk ő benne. Ugye, hogyha így közelítjük meg ezt a kérdést, akkor sajnos el kell ismernünk, hogy sokkal több a hitetlen ember, mint amennyit első hallásra gondolnánk. Hiszen akkor nem csak azt kell ide sorolnunk, aki nyíltan, látványosan utasítja el a gondviselő Istennek a gondolatát is, hanem bizony azt kell, hogy mondjuk, hogy a legtöbb keresztény embert, a legtöbb vallásos embert ide kell sorolnunk, amennyiben csak hit vallása van, de nincsen személyes bizalma az Isten iránt, amennyiben a hétköznapi élet próbáiban, nehézségeiben nem tudja megélni, nem tudja gyakorolni az Isten iránt a bizalmat. Szavakkal igen, hitvallással igen, de amikor arról van szó, hogy döntéseket kell hozni, amikor arról van szó, hogy rá kell hagyatkozni, akkor kiderül, hogy ez nagyon sokszor csak szavak szintjén van meg, ez a hitvallás, ez a bizalom az Isten iránt. Elgondolkozhatunk azon is, hogy miért fogalmaz így Pál apostol, hogy megtagadva a bizalmatlanságot és a világi kívánságokat, és miért nem úgy fogalmaz, hogy arra tanít az Isten üdvözítő kegyelme, hogy mi bízzunk az Istenben. Gondolatilag talán ugyanaz lenne, nem? És mégis így fogalmaz, hogy tagadjuk meg a bizalmatlanságot. Miért? Azért, mert az ember velejében bizalmatlan. Az emberben a bizalmatlanság az nem egy felszínes probléma, hanem gyökér probléma. Az emberi természetnek a leglényegéhez tartozik hozzá egyrészt az, hogy majd én megoldom. Másrészt a tapasztalat arra is megtanítja a legtöbb embert, hogy amit én nem csináltam meg, az nincs megcsinálva. Ha azt akarom, hogy valami elkészüljön, akkor az lesz a legjobb, ha én nekiállok és megcsinálom. És ez kihat egészen odáig, hogy oda is eljut az ember, hogy azt mondja, ha én boldog akarok lenni, akkor nekem kell a boldogságomról gondoskodni, kezembe kell venni az ügyeimet, és gondoskodnom kell magamról, mert nincs, aki gondoskodjon rólam. Mert nincs, aki gondoskodjon az én boldogságomról. És innen eljut oda az ember, hogy nem egyszerűen arra van szüksége, hogy arra tanítsa az Isten igéje, hogy bízzon az Istenben, hanem bizony az első lépésben oda kell eljutnunk, hogy meg kell tagadnunk a zsigereinkből feltörő bizalmatlanságot, azt, ami az első bűneset elkövetése után belefészkelt az emberbe, ami megnyilvánult abban, hogy elmenekült az ember az Isten elől, ami megnyilvánult abban, hogy az ember vádolni kezdte az embertársát és az Istent is, és megnyilvánult abban, hogy emberi megoldásokat keresett a változásra, a problémára, ami megnyilatkozott, ugye készített magának körülkötőket. És ez mindannyiunkban ott munkál. Egyikünk sincs, aki úgy születne meg, hogy ő bízik az Istenben. Mindegyikünk úgy született meg, hogy nem bízunk az Istenben. Sőt, menekülünk, sőt, bizalmatlanok vagyunk, gyanakszunk, sőt, vádolunk, és oda jutunk el, hogy majd mi megoldjuk. Mert amit mi megoldottunk, az biztos. Az összes többi bizonytalan. Bízni egy rejtőzködő Istenben. Bízni egy olyan Istenben, aki hagyja, hogy mindez a borzalom újra és újra megismétlődjön a földön, amit láthatunk. Ettől az ember fél. Ettől az ember menekül. És ezért Pál apostolnak így kellett fogalmaznia, hogy az embernek ahhoz, hogy bizalmat tanulhasson majd, ahhoz először meg kell tagadnia a bizalmatlanságát. Innen indul ki. Először szembe kell fordulni a gyanakvással, a fenntartással, a távolságtartással, a félelemmel, a bizalmatlansággal. Mert ez ott munkál mindannyiunkban, kimondva, kimondatlanul, folyamatosan az Istennel szemben, ami lényünk részévé vált, az emberi természetünk lényévé vált. Hadd tegyem fel ezután azt a kérdést, hogy ha megtagadjuk ezt, hogyha kimondjuk, mint egy felmentve az Istent a lelkünkben levő vádak alól, és kimondjuk azt, hogy már pedig az Isten jó, legyen bármilyen ellentmondás, de ezt én kimondom, hogy megtagadom azt az állítást, hogy az Isten rossz. És bizalmat szavazok az Istennek, hogy az Isten jó. Mit jelent akkor a bizalom? Mit jelent a gyakorlatban bízni, bízni az Istenben, bizalmat tanúsítani az Isten iránt? Én két gondolatot fogalmaztam itt meg. Az egyik gondolat az a ráhagyatkozásnak a gondolata. Hogyha én bízok az Istenben, akkor ez azt jelenti, hogy az életem problémáira a megoldást nem én akarom kitalálni és elkészíteni. Hanem tudom azt mondani, hogy lehet, hogy ma nem látom a kimenetelt. Lehet, hogy nem tudom, hogy mi lesz a megoldás. Lehet, hogy azt mondom, hogy innen szép győzni. Innen szép megfordítani egy helyzetet. De azt mondom, hogy rábízom az Istenre. Rábízom az Istenre. Mert tudom, hogy jó. Mert tudom, hogy ő szerető. És mert tudom, hogy a kezében tartja az életemet. Nem könnyű nekünk ezt a ráhagyatkozást gyakorolni. Bennünk van, hogy fogjuk meg és csináljuk. Oldjuk meg. Az Isten pedig azt mondja, hogy hagyd rám. Bízzál bennem, majd én teljesítem. Majd én hozom fel például a te jogodat. Hányszor bánt bennünket az igazságérzet? Méltánytalanul bántak velünk. Igazságtalanok voltak velünk. Tényleg, valóban. Rá tudjuk bízni az Istenre az igazságszolgáltatást. Tudom azt mondani, hogy nem kell magamért harcolni. Nem kell a saját igazságomat megvédeni. Vereséget is szenvedhetek nyugodtan. Mert az Istennél van az igazságom. Mert ő hozza fel az én igazságomat. Milyen nehéz szó nélkül megállni, visszavágás nélkül, önigazolás nélkül megállni, és rábízni az Istenre a dolgainkat. És sok-sok más dolgot lehetne itt felsorolni. A másik gondolat, amit szeretnék megfogalmazni, hogy a bizalom az azt jelenti, hogy engedelmeskedek az Istennek. Ugyanis azt jelenti ez, hogy bízom annyira az Istenben, hogy amit mond, az a jó, hogy amit ő parancsol, az az élet törvénye, és ezért bizalommal engedelmeskedek neki, akkor is, amikor az én pillanatnyi érdekeim más diktálnának. Akkor is, amikor rosszul járok az engedelmességgel. Ezt jelenti bízni az Istenben. Két képet hadd idézzek itt fel. Talán ez a két kép segíthet abban, hogy megragadjon bennünk, hogy mit is jelent bízni az Istenben. Ráhagyatkozás és engedelmesség. Az egyik kép a ráhagyatkozásnak a képe, ezt egy könyvben olvastam, de nagyon találónak találom ezt a képet. Arról szól ez a kép, hogy az ember áll egy szakadék szélén. Alatta a sziklák azok mozognak. Ott áll a szakadék szélén, és van a kezében egy kötél. És el kell döntenie, hogy marad a idézőjelben téve biztonságos szakadék szélén, vagy pedig rábízza magát a kötélre, és arra, aki a kötelet tartja, és azt mondja, hogy vállalom az ugrást, és vállalom azt, hogy a biztonságos, látszólag biztonságos sziklaszélt elhagyom, és csak az Istenre bízom rá magamat. Nem tudom, hogy el tudjuk-e képzelni így magunk elé ezt a helyzetet. Talán ennek a képnek a kiegészítéseként hadd mondjak egy kicsit hasonlót. Ezt úgy hallottam valakitől egy beszélgetésben. Arról szól ez a kép, hogy balesetet szenvedett valaki, kiesett a kocsiból, és megkapaszkodott egy ágban zuhanás közben. És alatta ott ég az autó. Ott lóg az ágon, és felkiált, hogy Istenem segíts. És akkor megszólal egy hang, és azt mondja, engedd el az ágat. Engedd el az ágat. Történetet így mondták tovább, hogy megszólal az ember, és azt mondja, valaki más nincs itt. Mert a hit az azt igényli, hogy elengedjük az ágat. A hit az azt igényli, hogy vessük alá magunkat a leszakadó sziklapárkányról, amelyik rövidesen elsodorna bennünket. És azt igényli, hogy bízzam rá magam az Isten megtartó kegyelmére, bízva abban, hogy ő meg fog tartani. És ez a kép ez azért is nagyon érdekes és sokatmondó, mert borzalmas lelki válságot él át az ember akkor, amikor megpróbál bízni az Istenben, azaz megpróbál ráhagyatkozni. Amikor elhagyja a biztonságosnak hitt útjait, és megpróbálkozik a járatlan, idegen, ezért félelmetes Istenre hagyatkozás útjával. Az az ember, aki elhagyja a sziklapárkányt, amely, hadd hangsúlyozom, összeomlik, de azért biztonságosnak érzi az ember. Az az ember először szabad eséssel zuhan lefelé. Egészen addig, amíg a hitnek a kötele ki nem feszül, és az Isten megtartó kegyelme nem érvényesül. Amikor az ember elkezd bízni az Istenben, akkor sokszor nagyobb válságot, nagyobb megpróbáltatást él át, mint mielőtt elkezdett volna bízni benne. És nagyon sok embert ez visszatart attól, hogy bízni kezdjen. Úgy sétálgatunk fel alá a meredély szélén. Próbálgatjuk, hogy meddig lehet ott maradni, meddig lehet a saját magunkról való gondoskodás útját járni. Az Isten pedig azt kéri az embertől, hogy hagyatkozzál rám. Bízd rám magadat. Bízd rám magad, én foglak megtartani téged, én fogok segíteni te rajtad. A másik képet a Bibliából szeretném felidézni. Ez a kivonulás történeténél látható ez a kép. Izrael elérkezik Kánaán határához, és ekkor egy természeti akadállyal találja szembe magát. Ugye a térképen is láthatjuk, a Jordán folyón át kell kelni. És amikor az Isten oda vezette Izraelt a Jordán partjához, akkor a tavaszi árvíznek az ideje volt. Minden partja felett folyt a Jordán, ahogyan fogalmaz Józsué könyve. És az Isten azt mondta, hogy induljatok el. Nem történt meg az, ami az Egyiptomból való kivonuláskor megtörtént, hogy Izrael állt a tengernek a partján, és a szél fújt, és ketté nyílt a tenger, és utána kellett belépni. Nem nyílt ketté a Jordán. Ott volt a Jordán, ott folyt, iszonyú sebes árvízzel, és az Isten azt mondta, hogy induljatok el. Lépjetek bele. És amikor elindultak, és beleléptek, akkor nyílt ketté a Jordán, és akkor kelhettek át biztonsággal a Jordánon. Az Isten azt mondja, hogy ne akkor engedelmeskedj nekem, amikor már kész a megoldás. Ne akkor bízzál bennem, amikor már látod a kész megoldást. Ilyenkor könnyű hinni, nem? Amikor el tudom képzelni, amikor úgy fel tudom építeni logikailag, hogy akkor ez fog történni, akkor az Isten ezt fogja tenni, akkor erre ez fog történni, akkor könnyű hinni. Ez sem könnyű, teszem hozzá. De könnyebb, mint úgy, hogy nem látok megoldást. Nem látok kiutat, nem látok megoldást, és az Isten azt mondja, hogy most indulj el. Indulj el, és majd én cselekszem, amikor eljött az ideje. De te bízzál bennem annyira, hogy most engedelmeskedsz nekem. Most, amikor még nincsen megoldás. A bizalom tehát ráhagyatkozást jelent, a kötélnek a megragadását, és rábízást arra, aki a kötelet tartja, és a bizalom engedelmességet jelent. Azt jelenti, hogy amikor azt mondja, hogy indulj, akkor elindul az ember, és nem várja meg, míg a körülmények megváltoznak, hanem hitben engedelmeskedik. Mint egy azt mondja, hogy jobban bízom az Istenben, mint magamban. Jobban bízom az Isten szavában, mint a saját gondolatomban. Pál apostol azt mondja a Titushoz írt levélből idézett igénk folytatásában, hogy megtagadva a hitetlenséget, azaz a bizalmatlanságot és a világi kívánságokat. Mire utal itt a Biblia? A világi kívánságokat megtagadva. Az ember, így fogalmaz Pascal egy helyen, az ember egészen egyszerűen boldog akar lenni. Semmi más, csak boldog. És egy paradox ellentmondás az, hogy pont a boldogság utáni vágyunk akadályozza meg, hogy boldogok lehessünk. Ugyanis a Biblia azt tanítja, hogy az a mi problémánk, hogy mivel nem bízunk az Istenben, ezért nem bízunk abban sem, hogy ráhagyatkozva és neki engedelmeskedve boldogok leszünk. Így tesszük fel, lehet, hogy nem kimondva, de így tesszük fel a kérdést, bízhatok az Istenben, hogy ő boldoggá fogja tenni az életemet? Bízhatok ő benne annyira, hogy még a boldogság vágyamat is rábízhatom, ami a legféltettebb kincsünk az életben? Van értelme az életnek reménység és boldogság nélkül? Vegetálni lehet? De élni nem. Élni csak úgy tud az ember, hogyha van reménysége arra, hogy boldog lesz. Ha erre nincs reménysége, akkor ebbe belehal. Lehet, hogy fizikailag még nem halt meg, de belehalt. A lelke belehalt. És az ember így teszi fel a kérdést. Bízhatok benned annyira, hogy boldoggá teszel? Rád bízhatom a boldogság vágyamat? És ekkor kell szólnunk a kívánság kérdéséről. Mert vannak kézzel fogható boldogságpótlékok ezen a földön. Olyan pótcselekvések, olyan pótlékok, amely a boldogságnak a hamis illúzióját keltik az emberben, és amelyek kiváltják az emberből azt, hogy inkább ma egy kis boldogság, mint a bizonytalanban az Isten szerinti boldogság, az Isten által megajándékozott boldogság. Ezért az ember időnként kifejezetten káros szenvedélyek rabjává válik, mert ekkor boldognak érzi magát. Úgy érzi, hogy felszabadult, úgy érzi, hogy megszabadult a gondjaitól, úgy érzi, hogy szárnyalhat, hogy ihletet kap, egy kicsit másnak képzelheti magát, és közben észrevétlenül rabságba kerül. Vannak önmagukban jó dolgok, amelyek viszont szintén rabságban tarthatnak, amikor görcsösen ragaszkodunk hozzájuk. Amikor elmondom. Nagyon sok ember, amikor elkezd találkozni a Bibliával, és a szem elől eltűnik az, hogy a Biblia ajándékot ad az embernek. Hogy az Isten valami kincset kínál fel az embernek. És kezd megismerni bizonyos tanításokat az életmóddal kapcsolatban. Hát nem egy embertől hallottam ekkora következő mondatot. Hát már egy jót sem ehetek? Hát már egy jót sem ehetek? Nem jó a megközelítés, hadd tegyem hozzá. De az emberben mégis ez van. Önmagukban jó dolgok. Enni szükséges. Jó dolog. De amikor az embert megkötözi, és akár egyik irányba, akár a másik irányba, ugye mostanában sokat beszélnek az anorexiáról, bulémiáról, akkor már szenvedélyé válik, akkor már fogságába kerül az ember. És mindennek mi a gyökere? Mondjuk ki, ennek a gyökere nem más, mint a boldogság vágya az embernek. Az, hogy csak egy kicsit hadd érezzem jól magam. Arra rövid időre, míg az ízlelő bimbóim ízlelhetik azt a finom falatot. Hát ettől is megfoszt engem az Isten? Mindent feltétel nélkül kér tőlem? Ez az, ami az emberben nehézséget okoz. Az, hogy az ember természeténél fogva bizalmatlan, gyanakvó, és nem bízik az Istenben, hogy ő a boldogságát akarja. És az, hogy boldogságra vágyunk, de önző a szemléletünk. Úgy gondoljuk, hogy majd mi gondoskodunk arról, hogy boldogok lehessünk, megkeressük azokat a pontokat, amelyek biztosítják számunkra, hogy boldogok legyünk. És mivel a boldogságról eltorzult a szemléletünk, és azt tartjuk a boldogság ne továbbjának, ha mindig mindenben az én akaratom valósul meg. Nem így vagyunk vele? Legyen meg az, amit kívánok, de ha lehet most és rögtön, mert ha nem, akkor hisztizni fogok. Valahogy így vagyunk mi az életben. És ez a kettő, ez fogságban tartja az embert, mint egy ördögi kör. Az ember bizalmatlan az iránt, aki boldogságot adhatna, ezért keres boldogságot. Ezzel szenvedélyek alakulnak ki az életében. Ez kiégeti őt, és még bizalmatlanabbá teszi az Isten iránt. Így forog körbe-körbe az embernek az élete. És az Isten ezt az ördögi kört akarja megtörni az evangélium üzenete által. Azt akarja elérni, hogy az ember olyan bizalomra jusson, és olyan határozottan forduljon szembe mindazzal, ami őt megkötözi pótlékként, szenvedélyként, a boldogság hazugságaként, olyan határozottan szakadjon el tőle, és forduljon szembe, hogy ezáltal lehetővé váljon az, hogy az Isten tervei megvalósuljanak az életében, hogy bízni tudjon benne. Hadd olvassak fel egy összefoglaló gondolatot Larry Crabb Összetört álmok című könyvéből, az alcíme Váratlan út az örömhöz. Ennek a könyvnek a 123. oldaláról szeretnék egy gondolatot felolvasni, hogy mi az, ahova az Isten el akarja vezetni az embert az iránta való bizalomban, azáltal, hogy szembefordul az ember a bizalmatlanságával és a saját szenvedélyeivel, a saját kívánságaival. Talán egy mondatot hadd tegyek hozzá, ez a könyv arról beszél, hogy mindannyiunkban ott él az Isten hiánya, vagy másképpen mindannyiunkban ott él az Isten utáni vágyakozás. Csak nagyon sokszor ezt nem ismerjük fel, mert annyi sok mindent csinálunk az életben, hogy nem döbbenünk rá, hogy az a valami, ami bennünket folyamatosan hajt, hogy hiányzik valami az életünkből. Ez a valami, ez nem más, mint hogy az Isten hiányzik az életünkből. Hogy az Isten ezen keresztül is keres bennünket. És ezért arról beszél, hogy el kell oda jutnunk, hogy az Isten megtalálása fontosabbá válik számunkra, mint a pillanatnyi gyönyör, mint a boldogságnak a pillanatnyi megélése. A következőképpen foglalja össze, hogy mire van szükségünk. Isten felfedezésének kutatása megkívánja, hogy megadjuk saját magunkat, hogy nem mi szabjuk meg, mi számít a legjobban, és hogy bizalmunkat olyan valakibe vessük, akit mi nem igazgathatunk. Gondoljuk végig ezeket a szavakat egy kicsit. Azt kívánja tőlünk ez a keresés, az Isten utáni sóvárgás, ahhoz, hogy eredményes legyen, teszem hozzá. Hogy megadjuk saját magunkat, tehát, hogy föladjuk és kimondjuk azt, hogy én nem vagyok képes megtalálni. Hogy elfogadjam azt, hogy az Isten ajándékként adja önmagát nekem, és nem annak az eredménye, hogy én megtalálom őt, hanem annak az eredménye, hogy az Isten megkeres engem. Hogy az ember megadja önmagát. Mondhatnám így is ezt a gondolatot, hogy az ember feladja azt, hogy az énje legyen a trónon, és az énjének a kívánsága legyen mindenek felett. Hogy nem mi szabjuk meg, mi számít a legjobban. Nem egy embert hallottam, aki azt mondta, hogy én megpróbáltam bízni az Istenben, de amikor próbálkoztam ezzel, akkor rosszabb lett a helyzet. Ebben az emberben, ezekben az emberekben ott él az, hogy én bízok benned, Uram, akkor, hogyha ezt és ezt fogod tenni. És én nekem határozott véleményem van, hogy mi az, ami nekem jó, tehát légy szíves azt tenni velem. Az Isten pedig azt mondja, hogy nem. Ezt nem. Mert akkor nem engem találsz meg, hanem egy automatát képzelsz magad elé, bedobod a kívánságot, meg a jó cselekedetet hozzá, az érdemeket, alul meg kipotyog a kielégítése a kívánságnak. Az Isten azonban személyes közösséget kínál fel az embernek. De ez az kell, hogy elfogadjuk azt, hogy az Isten jobban tudja, hogy mi a jó, mint ahogyan mi gondoljuk ezt. El kell fogadnunk azt, hogy az Isten fölöttünk álló lény, hogy ő nem ember, hanem Isten. És az utolsó, amit idéznék, hogy a bizalmunkat olyan valakibe vessük, akit mi nem igazgathatunk. Hogy a bizalmunkat olyan valakibe vessük, akit mi nem igazgathatunk. Az ember hányszor próbálja megnyerni az Istent a saját akaratának. Az Isten pedig azt mondja, hogy ez nem járható út. Hányszor van az, hogy az ember szavaival kimondja azt, legyen meg a te akaratod, és közben, hogyha őszinte lenne, azt kellene mondania, hogy Uram, legyen meg az én akaratom, de ha lehet, most rögtön. Mert ha nem, akkor nem fogok benned bízni. Így működünk. És hozzátehetnénk bízni egy jogosan haragvó bíróban. Ez az, ami még gondolatként hozzájöhet. Bízni abban, akivel szemben állunk, akivel szemben fellázadtunk, akinek a törvényével szembe fordult az ember. Akkor törik meg ez az ördögi kör, amikor az ember eljut oda, hogy megadja magát, hogy elfogadja jónak azt, amit az Isten jónak mond, és elfogadja azt, hogy nem neki kell az Istent irányítani, hanem az Istennek kell irányítani az ember életét. Amikor hajlandó az Istent Istenként tisztelni a maga életében, azaz az élete fölött uralkodóvá tenni. Hadd menjek tovább, és hadd fogalmazzam meg most más oldalról ugyanezeket a gondolatokat. Bibliai oldalról megfogalmazva. Mi az a változás, bibliai fogalommal élve, amit az Isten evangéliumának az ismerete elindít az emberben? A Biblia ezt a fogalmat így fogalmazza meg, hogy megtérés. Hogy amire az embernek szüksége van, amire az Isten jósága az embert indítja, az nem más, mint a megtérés. És hadd foglaljam össze röviden, hogy a Bibliában mit jelent a megtérés fogalma, csak a nyelvi megközelítésből, a görög szavak kifejezéséből kiindulva. Három kifejezést használ a görög nyelv a megtérésre. Az első kifejezést így adhatnánk vissza, hogy a gondolkodásmód megfordulása. Ez a metanoeo kifejezés, a gondolkodásmódnak a megváltozása. Arra van szüksége az embernek, hogy eljusson oda, hogy másként látja az Istent, mint ahogy korábban látta, és másként látja önmagát, mint ahogyan korábban látta. Nem megyek bele részletesen, de gondoljuk végig, esetleg a beszélgetésben kitérhetünk rá, hogy a tékozló fiú életében milyen látásbeli változás történt, hogyan gondolkozott, mikor otthon volt, hogyan gondolkozott, miért ment el otthonról, hogyan gondolkozott akkor, amikor ez megváltozott. És mi ennek a változásnak a lényege? A megtérés tehát azt jelenti, hogy az ember életében egy gondolkodásmód változás történik, egy értékrend változás történik. Így lehetne megragadni ezt a gondolatot, hogy eddig az volt a gondolkodása az embernek, hogy legyünk erkölcsösek, amennyiben ez érdekünkben áll, de ha ez nem áll érdekünkben, akkor kövessük a saját akaratunkat. Ami bennünket az életben vezérel, az a saját kívánságunk. És ebben kell fordulatnak történnie, el kell oda jutni, hogy van egy mérce. El kell oda jutni, hogy az ember nem azt a kérdést teszi fel újra és újra magának, hogy mi lenne nekem jó, hanem azt a kérdést teszi fel, hogy mit mond az Isten erről az élethelyzetről. Mit tanít az Isten beszéde erről? Mit mond az Isten törvénye? És ezt nem csak úgy, hogy valahol az agyának egy hátsó rekeszében úgy tudja, és ha megkérdezik tőle, mint ahogy Évának feltették a kérdést, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek, akkor nagyon szépen el tudta mondani a leckét, nem? Csak a gyakorlatban nem alkalmazta. Nem ezt mondta az Isten. A kertnek minden fájáról bátran ehetünk, csak arról az egyről, nem? Azt meg se érintsük. Nagyon sokszor az ismeret és a gondolkodásmód külön válik egymástól. Az ember képes arra, hogy van egy ismerete, és van egy gondolkodásmódja. Tudom, hogy ez rossz, de... És ez azt jelenti, hogy másként gondolkozik. Mert ha valamit rossznak tartok, akkor arról úgy is gondolom, hogy az rossz. Ha valamiről tudom, hogy rossz, de nem azonosultam a gondolkozásmódomban az Isten igéjével, akkor tudok ilyeneket mondani, hogy ez ugyan rossz, de én azért még jónak tartom. Tehát a megtérés azt jelenti, hogy az ember az Isten törvényét törvényként fogadja el a maga számára, mércének tekinti a maga számára. Így mondja a Biblia Jeremiás próféta könyvében a 31. fejezet 31. versében, hogy ez a változás, amely az új szövetség alapja az ember életében, amelyre nézve az Isten szövetséget kötött, a megtérésnek szövetségét kötötte meg az emberrel, ennek a változásnak ez a lényege, ez lesz a szövetség, amelyet kötök, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Nem tanítja többé senki az ő felebarátját, senki az ő atyafiát mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Azt mondja, hogy a törvényemet az ő szívükbe írom be. Ekkor nem az ember és az Isten törvények között van az ellenségeskedés, hanem, hogy így mondjam, ha egy olyan ember, aki a gondolkozásában az Isten beszédének tekintélyt adott, aki a szívébe rejtette az Isten beszédét, amikor egy ember, aki ezt megtette, aki befogadta az Isten beszédét, vétkezik, akkor önmagával kerül ellentétbe. Mert önmaga azonosult az Isten beszédével, befogadta az Isten beszédét, és önmagával kerül az ember ellentétbe, amikor mégis másként tesz. Nagyon halkan és nagyon zárójelbe hadd tegyem hozzá, hogy ez az oka annak, hogy amikor nincsen világos tanítás arról, hogyan lehet győzni a bűn felett, akkor nagyon sok keresztény depressziós, és nagyon sokan skizofrén állapotba kerülnek. Mert feloldhatatlan ellentét van egyrészt a között, hogy én az Isten törvényét szentnek tartom, igaznak tartom, és akarok-e szerint járni, és a között, hogy de nem tudok. És erre kell, hogy valami megoldás legyen, mert ha nincs, akkor ebbe bele lehet őrülni. Hiszen nem az Istennel vagyok ellenségeskedésben, saját magammal, önmagammal van küzdelmem akkor, amikor mégsem a szerint járok, ahogyan gondolkozok. De van egy mondás, amelyik így hangzik, az ember, aki nem úgy él, ahogyan gondolkodik, rövidesen úgy fog gondolkodni, ahogyan él. Nem lehet sokáig fenntartani ezt a kettősséget az ember életében. A másik görög kifejezés, amely alapján a megtérés fogalmát szeretném megfogalmazni, az az Isten személyéhez való odafordulásról szóló kifejezés. Ez az odafordulás, megtérés az Istenhez. Itt az kap hangsúlyt, hogy a megtérés az nem egy filozófiaváltás. Nem arról van szó, hogy eddig ez volt az eszmerendszerem, most meg ez az eszmerendszerem. Ennél sokkal több. Ez is benne van. De ebben benne van az, hogy az ember meghallotta azt az üzenetet, hogy az Isten szeret. Meghallotta azt az üzenetet, hogy az Isten annyira szeret, hogy mindent odaadott, hogy segítsen. És amikor az ember ezt felismeri, amikor az ember szívét ez valamiképpen meg tudja szólítani, akkor úgy megy oda az Istenhez, mint szeretett édesapjához. Úgy megy oda, mint akit noha nem lát, de szeret. Akiben örül. Akivel örömmel kapcsolatban van. És ekkor az Istenhez fordulni számára nem egy vallásos kötelesség, hanem az Isten élő valóság, aki jelen van az életében, aki minden nap támogatja, szüntelen ott van jobb keze felől, és akit bizalommal segítségül hív. Megtérni azt jelenti, hogy az ember személyes szeretetre jut az Isten iránt, és szeretet közösség jön létre az ember és az Isten között. Nagyon sok ember eljut odáig, hogy azt mondja, hogy amit a Biblia tanít, az igazság. Ez önmagában jó. De ha nem kapcsolódik össze azzal, hogy az Isten személyes, szerető atya, szerető megváltó, akivel kapcsolatba léphet, akihez tér meg az ember, akkor az első lépés még nem megtérés. A harmadik kifejezés az arról szól, hogy mindez nem emberi teljesítmény, mindez nem az ember cselekvése, hanem az emberrel ez úgy történik meg, mint ahogy a születése megtörtént. Ki az közöttünk, aki elmondhatja, hogy érdemei vannak abban, hogy megszületett? Engedelmeskedett a fizika törvényeinek. A préselés, a nyomás megtette a maga kellő hatását. Az emberrel megtörténik, hogy megszületik, de nem megszüli önmagát. A harmadik kifejezés, az anoten gennéténáj kifejezés, az újjászületés kifejezés, a felülről születés kifejezés, az arra utal, hogy mindez a változás, amikor egy ember képes meglátni a különbséget a saját gondolkodása és az Isten gondolkodása között, amikor képes bizalomra jutni az iránt, az Isten iránt, aki iránt korábban gyanakvó és bizalmatlan volt, mindez egy természetfeletti csoda. Ez egy olyan csoda, amihez hasonlítható az, amikor egy vak meggyógyul, amihez az hasonlítható, amikor egy béna járni kezd, amihez az hasonlítható, mint amikor egy leprás beteg meggyógyul. Vagy amikor egy halott ember feltámad. Ezeket a képeket használja a Biblia erre a csodára, erre a változásra, és mindez az Isten munkája. Szeretnék egy kis szakaszt felolvasni a Jézus élete című könyv 134. oldaláról, ahol a következőt mondja. A szív természeténél fogva gonosz, és kiadhat tisztát a tisztátalamból? Senki. Nincs emberi találmány, ami segíthetne a bűnös szíven. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. A szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. A szív forrását kell megtisztítani, mielőtt a víz tisztán csörgedezhet belőle. Lehetetlenséget kísérel meg, aki a maga erejéből a törvény megtartásával próbálja elérni a mennyet. Amikor egy ember meghallgatja az Isten beszédét, és azt mondja, hogy ez igazság, és azt mondja, hogy most gyerünk, és megtartjuk. Most megteszem. Lehet próbálkozni, csak kudarcra van ítélve. És minél hamarabb döbbenünk rá arra, hogy ez kudarcra van ítélve, annál hamarabb fogjuk keresni azt, hogy mi a megoldás. És ha az ember becsapja magát, és azt gondolja magáról, hogy ő már megtartja a törvényt, akkor nagyon nehéz helyzetben van. Mert elhitette magával, hogy képes erre. Az Isten pedig azt mondja, hogy az embernél ez lehetetlen. Nem tudja az ember megtenni. Ez csak arra való, hogy az ember meglássa, hogy mennyire reménytelen a helyzete. Lehetetlenséget kísérel meg, aki a maga erejéből a törvény megtartásával próbálja elérni a mennyet. Nincs biztonságban az, akinek vallása pusztán a törvényesség, a kegyességbe burkolózás. A keresztény élet nem a régi módosítása vagy továbbfejlesztése, hanem a természet átalakulása, halál a bűnnek és az énnek, és egészében új élet. Ezt a változást csakis a Szentlélek hatékony munkálkodása hozhatja létre. A Pál apostol a Tituszhoz írt levélben azt mondja, hogy megtagadja. Arra tanít, hogy tagadja meg. Az újjászületés fogalma pedig azt mondja, hogy az Isten csodája, hatalma viszi ezt véghez. Akkor hogy is van ez? Mi az oka annak, hogy mindig maradok ok arra, hogy egy ember hitetlen legyen? Mi az oka annak, hogy a hitről azt mondja a Biblia, hogy ez meggyőződés a bizonyítékok alapján, de nem megcáfolhatatlan? Mert a hit végső soron egy erkölcsi döntés. Annak az erkölcsi döntése, hogy az ember akar változni, vagy nem akar változni. Aki akar változni, az talál alapot arra, hogy bízni tudjon. És az Isten ad neki alapot, hogy bízni tudjon. Aki pedig nem akar megváltozni, az talál kellő okot arra, hogy kételkedjen és bizalmatlan legyen. Kedves hallgatók, befejező kérdésként hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy hogyan indít az Isten jósága megtérésre. Most már nem azt, hogy mire indít, hanem arra, hogy hogyan indít mindenre. Nagyon egyszerű gondolatról van szó. Az Isten azt az üzenetet képviseli, küldi az embernek, hogy én szeretlek téged. Ezt az üzenetet próbálja eljuttatni az emberhez, hogy gondold végig az életedet, és fedezd fel, hogy én szeretlek téged. Persze, megint csak halkan és zárójelben hadd tegyem hozzá, hogy amikor egy ember úgy gondolkozik, hogy majd ő megoldja, akkor először az Isten nem ezt az üzenetet küldi, vagy nem tudja tisztán ezt az üzenetet küldeni, hogy én szeretlek téged, hanem kell egy olyan üzenetet is küldeni, hogy nem te. Neki kell vezetni az embert a falnak egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, tízszer, harmincszor, negyvenszer, mire az ember elkezd szóba állni azzal, hogy nem én. Mire az ember elkezd szóba állni azzal, hogy nem én vagyok az Isten. És ekkor az Isten részéről olyan nehézségek és olyan próbák jönnek, amelyek az emberrel a kicsinységét, a kiszolgáltatottságát, a tehetetlenségét érzékeltetik. Azt mondja az Isten, hogy kiviszem őt a pusztába, Hóseás próféta könyvében. Kiviszem őt a pusztába, és a lelkére beszélek néki. Hát a második lépés, a lelkére beszélek néki. Az Isten azzal beszél a lelkünkre, hogy biztosít minket a szeretetéről. És amikor biztosított bennünket a szeretetéről, akkor feltesz egy kérdést nekünk. Nem azt mondja, hogy tedd ezt, vagy tedd azt, hanem csak kérdez. Azt mondja, lásd, én szeretlek téged. Mit szólsz te ehhez? Mit szólsz te ehhez? Én szeretlek téged, de te szeretsz engem. Szeretsz engem. Bizonyos élethelyzetekben úgy teszi fel az Isten ezt a kérdést. Szeretsz engem annyira, hogy lemondj bizonyos dolgokról? Jobban szeretsz engem? És itt egy konkrét dolgot tesz fel kérdésként. Hát az Isten így indít bennünket megtérésre. Azzal indít megtérésre, hogy az ő szeretetével szorongat bennünket. Nincs más kényszer. Az igazság iránti szeretet, és a Krisztus szeretete az, ami kényszeríti az embert. És az Isten újra és újra csak kérdez minket a különböző élethelyzetekben. Szeretsz engem? Jobban szeretsz engem? Megéri a velem való közösség, megéri az én szeretetem neked azt, hogy ezt és ezt a döntést, ezt és ezt a választást meghozd. Én ezért nem egyszerűen azt a felhívást szeretném megfogalmazni befejezésül, hogy térjünk meg. Mondhatnánk ezt is röviden. Tehát megfogalmazom, térjünk meg. Az Isten ezt kéri az embertől, erre hívja az embert, hogy térjetek meg én hozzám. Nem ebben vagy abban, hanem gyertek hozzám. De ezt mikor tudjuk örömmel megtenni? Mikor lesz az, hogy az ember ebben nem áldozatot lát, és nem lemondást? Mikor lesz könnyű lemondani dolgokról? Amikor nagyobb kincset talál. Én ezért azt a felhívást hadd fogalmazzam meg befejezésül, hogy gondolkozzunk többet az Isten szeretetéről. Számláljuk elő az Isten szeretetének a bizonyságait. Gondoljuk végig, és csodálkozzunk rá az Isten szeretetére. Mert majd az Isten jósága megtérésre fog bennünket indítani. Mert akkor könnyű lesz úgy dönteni, hogy kimondja az ember a saját akaratával döntésként, hogy megtagadom a bizalmatlanságomat, megtagadom a saját kívánságaimat is, és megyek a Krisztushoz, mert méltó rá, hogy uralkodjon az életem fölött. Mert szeretett engem, és önmagát adta érettem, ezért neki adom az életemet. Én kívánom, hogy ismerjük fel ezért az Isten szeretetét az evangélium üzenetében számunkra.